A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank elemzési igazgatója.
Jó estét kívánok.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A következő szűk egy órában a növekedési jelentésetekről beszélünk, és hát persze azért tegeződünk, mert nagyon komoly a műfaj. Első pillantása valószínűleg minden kedves hallgatónk arra asszociál, hogy egy kőkemény makrogazdasági műsort hallgatnak, pedig valószínűleg nem. Úgyhogy légy ő kedves András, avasd be bennünket a részletekbe, mert ugye aki a közgazdaságtannal foglalkozik, vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló híreket hallja, tényleg erre asszociál, pedig most picikét más a szituáció, más a sztori.
Valóban a növekedési jelentés az egy olyan kiadvány, ahol megpróbálunk picit túl nyúlni azon a jellemző horizonton, időhorizonton, és azokon a jellemző változókon, amiről általában a makrogazdasági elemzések szólnak. Ugye a jegybankban a legfontosabb zászlóshajó kiadványunk az az inflációs jelentés, ugye az, ahol 12 negyedévre vonatkozó prognózisokat készítünk, de ugye az nagyon fontos tényező, hogy a 12 negyedéves horizonton túl mik azok a tényezők, amik alapvetően meghatározzák a gazdaságnak a hosszú távú felzárkózási pályáját, mik azok a szűk keresztmetszetek, vagy mik azok a tényezők, amik éppen gyorsítják a hazai növekedést, illetve felzárkózást. Ugye 2014-től indult el ez a növekedési jelentés, én 2016 óta gesztorálom, és ugye jellemzően évente jelent meg az elmúlt időszakban, azonban most van egy ilyen váltó jelentésünk, a termelékenységi jelentés, az a tavalyi évben jelent meg, és az idei évben most a növekedési jelentésen volt a sor. Tehát ebben a jelentésben jellemzően olyan tényezőkre fókuszálunk, ami az üzleti ciklus horizontján túl meghatározza egy gazdaságnak a sikereit, vagy éppen sikertelenségét, és természetesen megpróbáljuk minél inkább életszagúvá tenni ezeket az üzeneteket, minél inkább közel hozni a vállalatvezetőkhöz azokat az üzeneteket, amiket mi ebben megfogalmazunk.
Valami mint alapján készül ez a növekedési jelentés, vagy pedig teljesen, lehet így fogalmazni, a Magyar Nemzeti Bank hungarikuma?
Nincsen azt hiszem ilyen hasonló jelentés a más jegybankok esetében, de hát jelentésekkel kapcsolatban kifejezetten jól állunk, tehát egyszer a kommunikációs táb összeszedte, hogy több mint 40 jelentést adunk ki egy évben, és hát más jegybankoknál az azért egy számjegy környékén marad a jelentéseknek a száma, és hát mindig valamilyen aktualitásból próbáljuk meg levezetni a növekedési jelentésnek a fő üzeneteit. Ugye ebben az esetben, tehát a 2023-as növekedési jelentés az kifejezetten a hazai innovációs ökoszisztémára fókuszál, és az innovációs ökoszisztémával kapcsolatban egy olyan nemzetközileg elfogadott keretrendszert próbál meg elemezni és átültetni a magyar gyakorlatba, amit nem más fémjelez, mint a Massachusetts-i Technológiai Intézet, ugye a világ egyik legjobb egyeteme, mérnök egyeteme, de hát emellett persze a közgazdaságtani és üzleti része is kiemelkedő.
Akkor menjünk bele a részletekbe. Az innovációs ökoszisztéma elnevezés nagyon jól hangzik. Mit jelent ez lefordítva a vállalati szegmensre nézve? Mennyien lehetnek érintettek, ha esetleg van egy ilyen számotok?
Ugye az MIT-nak a koncepciója ezzel kapcsolatban az, hogy alapvetően senki nem egyedül felelős a vállalati ökoszisztémáért, hanem 5 alapvető szereplő van, akinek az együttműködése határozza meg azt, hogy milyen innovációs ökoszisztéma jön létre egy gazdaságban, és az 5 szereplő pedig a kormányzat, a nagyvállalat, a kockázati tőkebefektető, a venture capitalist, és végül ugye a startupper, maga a vállalkozó, aki létrehozza ezeket a cégeket, ezeket a startupokat. Ugye ez azért fontos, meg érdekes, mert nagyon sokszor szokták, és az európai gyakorlatban is sokszor bevett az úgynevezett triple helix modell, ami jellemzően állami, nagyvállalati és egyetemi együttműködéseket helyez a középpontba, és ez azért is érdekes, mert ezt a triple helix modellt, ezt állítólag az MIT-ról írták, kiment valaki, aki nem dolgozott soha az MIT-ban, és megvizsgálta az ottani ökoszisztémát, és ő hazament, és megírta ezt a triple helix modellt. És hát az MIT ezt egy picit zokon vette, és akkor azt mondta, hogy hát, hogyha már rólunk elterjedt ez a fals info, hogy mi triple helixben vagyunk, akkor azért szólunk, hogy na, mi egy kicsit máshogy szervezzük meg, és ők azt mondták, hogy ez az 5 szereplő együttesen alkotja azt az ökoszisztémát, ami alapvetően az úgynevezett innováció vezérelt vállalatoknak a létrejöttéért felelős. És ezek az innováció vezérelt vállalatok, ezek nagyon, nagyon érdekesek abból a szempontból, hogy jellemzően a KKV szektornak a döntő többsége az egy folyamatos és egy lineáris fejlődési pályát ír le a fejlődése során. Vannak azonban olyan vállalatok, amiknek a kezdeti fázisában nagyon komoly tőkebefektetési igényük van, tehát finanszírozni kell ezeket a vállalatokat, nem termelnek még feltétlenül, nem csak profitot nem termelnek, hanem lehet, hogy mondjuk árbevételük sincsen, mert mondjuk fejlesztés az első fázisa ennek a vállalati életformának, vagy ennek a vállalati struktúrának. Azonban, amikor ezek a fejlesztések beérnek, akkor onnantól kezdve egy exponenciális növekedés jellemzi őket, és emellett pedig jellemzően a világpiacra termelnek. Tehát nem pici, lokális piacokat látnak el, hanem sokkal inkább a globális piac az, ami érdekli őket, és hát ebből fakad az, hogy ez egy skálázható tevékenység.
Oké, legszépen akkor ti esetleg lehet így fogalmazni, rejtvényt is fejtetek akkor, amikor egyébként innovációvezérelt vállalatokra bukkantok, vagy kereste?
Ez egy óriási puzzle volt számunkra is, és hát több szempontból, ugye ez ilyen elemzés és adatbázisok eddig nem voltak Magyarországon. És létrehoztunk Magyarország egy olyan egyedülálló vállalati innovációs adatbázist, amiben egyrészt a Nemzeti Adóhatóság, tehát a NAV, a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal és a Nemzeti Szabadalmi Hivatalnak az adatait is felhasználtuk. Tehát ebben benne van például a K plusz F adójóváírás, benne vannak azok a vállalatok, akik az NKFIH-tól valamilyen támogatást kaptak, de benne vannak azok is, akiknek valamilyen szabadalma van, vagy védjegye van. És pontosan ezek a vállalatok azok, akik számunkra érdekesek. Mert ezek valamit innoválnak, valami újat csinálnak, és akkor utána, amikor ezt mi megkaptuk, ezeket az adatokat, utána már hát ugye egy bankban vagyunk, elég sok adatbázisunk van még a tarsolyban, hogyha szabad ilyet mondani, és hát ugye ezt összekötöttük a mi vállalati adatbázisokat, tehát onnantól kezdve mi már nem csak azt tudjuk, hogy innovál, meg hogy mit csinál, hogy szabadalma van, mikor jegyezte be, hanem akkor azt is tudjuk, hogy mennyi az árbevétele, mennyi az export árbevétele, mennyi a foglalkoztatása, mennyi a beruházása, mennyi a hozzáadott értéke esetleg, és akkor innentől kezdve ez egy nagyon komoly, több mint 200 millió adatpontból álló hatalmas adatbázis az elmúlt 11-2 évre, azt hiszem 2009-től indul, és 2019-ben tehát 10 éves korszakot ölel föl gyakorlatilag az adatbázis. De ez különben nem elég nekünk, hanem azt mondtuk, hogy persze az, hogy pénzügyileg és gazdasági főmutatókban mi ezeket a vállalatokat meg tudjuk fogni, és ezt az adatbázist tudjuk forgatni nagyon sokféleképpen, ez nagyon sok soft tényezőt, ez nem fejt föl ezekből a gazdaságokból, és ezért egy nagy kérdőíves felmérést is végeztünk, pont az innovatív vállalatok esetében, és végül, de nem utolsó sorban mély interjúkat is készítettünk. Tehát több szempontból próbáltuk meg megközelíteni ezt a kérdést, hogy kik a hazai innovatív vállalatok, hol vannak, mit csinálnak, milyen ágazatokban vannak, mi motiválja őket, és ez esetleg mik azok a szűk keresztmetszetek, amiken érdemes
akkor gyorsan rákérdezek egyébben, mert szóba hoztad a középvállalati szintet is, ugye általában az innováció apropóján mindig a nagyvállalati szegmensre gondolunk. Nézzük első körben a vállalati tömeg vagy volumen megközelítéséből, hogy ezen a téren a number one cégek.
1100 innováció vezérelt rejtett bajnokot azonosítottunk, tehát ugye ezek még nem országos nemzeti bajnokok, hanem ezek még olyan rejtett bajnokok, akikből lehetnek majd a következő időszakban nagy nemzeti bajnokok. 1100 vállalat az összes vállalatnak a 0,3%-át adják. Ez ugye nem hangzik soknak, de hogyha azt mondjuk, hogy az exportnak a 13%-a kötődik a 0,3%-hoz, és a teljes makrogazdasági növekedésnek közel 23%-át adja ez a vállalati csoport, akkor az látható, hogy ilyenkor a makroközgazdász az megörül, és azt mondja, hogy valóban sikerült azonosítani azokat a vállalatokat, akik az a gazdasági teljesítmény bővülésének egy jelentős része kapcsolódik és tapad.
Tehát akkor rejtett bajnokok apropóján ne a nagy cégekre gondoljunk,
ne,
amelyeknek ugye hatalmas K plusz F vagy innovációs bázisuk van, hanem a általad is megfogalmazott definíció szerint mondott rejtett cégekre?
Ugye itt...
Ők se tudják, hogy innoválnak?
Tudják, hogy innoválnak, de nem tudják. Most például volt egy panelbeszélgetésünk, és ott egy-két szereplőt meglepett, hogy beválasztottuk ebbe. Ugye ez nem egy ismert fogalom, hogy innovációs rejtett bajnok. De azért szerintem az is fontos, hogy kik ők, tehát hogy hogyan definiáltuk őket. Ugye az első pont az, hogy az egy alapvető feltétele, hogy valamilyen innovációs tevékenységet folytassanak, tehát vagy K plusz F adójóváírást kapjanak, vagy NKFIH támogatás, vagy szabadalomvédjegy kötődjön a céghez. A másik nagyon fontos paraméter az az, és az OECD-nek az úgynevezett gazella definíciójához nyúltunk vissza, hogy 3 éven keresztül 20%-kal kell növekedni az árbevételnek. Tehát amellett, hogy van egy innovációs tevékenység, amellett pedig valamilyen exponencialitás jellemzi ezt a vállalatot. És akkor itt van az, amit az előbb mondtál, hogy azért nagy vállalatok esetében az évente 20%-os árbevétel növekedés, hát az már nem feltétlenül egy elvárás, mert ugye onnantól kezdve hát a bázisok is emelkednek, és azért ez nagyon-nagyon nehéz fenntartani. És ott egy picit megengedőbbek voltunk, tehát azt mondtuk, hogy gazella volt a múltban, tehát jellemző volt rá ez az exponencialitás, amellett, hogy innovált, és most jelen pillanatban pedig exportra termel, tehát alapvetően a globális piacokon méreteti meg magát. Tehát bekerülhetett ide egy magyar cég, aki nem exportál, de gazella, és innovál, illetve egy nagyobb globális piacra termelő vállalat is, akinek a korábbi időszakban volt valamilyen exponenciális növekedése, volt ő gazella az elmúlt években, és hát emellett jelen pillanatban pedig exportál és innovációs tevékenységet is folytat.
És egyéb iránt, ha már itt rejtett bajnokokról beszélünk, meg innovációs képességről, mi a fő motiváció tényező, vagy a fő komponens, hogy ők magukról is tudják meg, hogy ezen a téren előre tudjanak menni, mármint az innováció tekintetében?
Erre alapvetően a kérdőíves felmérésünkből kaptunk nagyon érdekes, és úgy gondolom nagyon tanulságos válaszokat. Tehát a vállalatok egyértelműen azt mondták, hogy a verseny az, ami innovációra ösztönzi őket, és a verseny az, ami versenyképességet eredményez.
De ez tulajdonképpen jó dominancia, nem?
Én úgy gondolom, hogy ez fontos kimondani, mert azért sok mindent lehet hallani, akár hogy a Távol-Keleten, hogy mennyire megvédték ugye nagyon sokáig a vállalataikat. Igen, de utána egy nagyon erős ambíció volt, hogy az exportpiacokon is megmérettessék magukat ezek a vállalatok. Tehát a vállalatok azáltal, hogy ki vannak téve a piaci versenynek, ők egyre inkább motiváltak abba az irányba, hogy innovációt végrehajtsanak. És hát ugye miért csinálja meg az innovációt? Miért jegyzi be a szabadalmát? Hát azért jegyzi be a szabadalmát, mert azáltal, hogy ő nagyon sok erőforrást ráfordított különben arra, hogy azt a szabadalmat, innovációt, találmányt kifejlessze, legyártsa a prototípust, elvigye, bemutassa a befektetőknek, és hogyha ez a szabadalom nem lenne, akkor onnantól kezdve mindenki nagyon könnyen másolhatná. És az ő erőforrásának gyakorlatilag nem lenne meg a kifizetése, akkor azt mondom, a vállalati életciklusnak a közepén, illetve második felében, és ez a szabadalmi bejegyzéssel biztosítják gyakorlatilag azt, hogy az ebből eredő hasznoknak egy jó része a fejlesztő vállalathoz kerüljön vissza, és ezáltal gyakorlatilag ösztönözve vannak a vállalatok arra, hogy ezeket a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységeket a jövőben is folytassák.
Tehát a verseny, hogy az rengeteg rizikóval jár, azért mégiscsak cápák között kell úszni, miközben innoválnak, ha jól sejtem.
De hát ezt mutatják a számok, tehát a számok pontosan azt mutatják, hogy a cápák között lehet nagyra nőni. A cápák között lehetünk megint nagyok. És erre egy nagyon érdekes analógiát megint hallottunk, ez egy bostoni előadáson hallottuk, hogy ez igazából mindig Dávid és Góliátnak a versenye. Tehát, és ugye Góliát az nagyobb volt, de a Dávid kezében meg ott van a paritja. És a paritja az maga az új technológia. És a Bill Olet, aki a 80-as években az IBM-nek dolgozott, akkor ő tudta, hogy a Góliátnál dolgozik. És azt mondja, a fene se gondolta volna, a szilícium völgyben lévő kicsi cégek, meg a Dell, meg a Hewlett Packard, meg ezek a mikrochip gyártó, az Intel vállalatok, ezek előbb-utóbb az új technológiával és az új eszközökkel, azok majd túl fognak nőni az IBM-en, és alapvetően övék lesz a piaci részesedésnek a döntő többsége. Tehát a Dávid és Góliát csatája az jellemzően az megtörténik, és azok a cégek, akik ma Góliátok, és ma cápaként úszkálnak a globális kereskedelemnek a sós vizeiben, hát azok is sok esetben garázscégek voltak, és azoknak is meg kellett küzdeni ezekért a lehetőségekért.
És egyébként hogy látjátok ebben a pénzszűkés világban, hiszen, és az nem csak Magyarországra jellemző, közismert a szituáció, mennyire okoz hátrányos helyzetet, vagy mennyire teremt egyébként negatívabb környezetet, hogy a finanszírozás kevésbé megoldott? Valószínűleg a kisebb cégek esetében is.
A finanszírozás az úgy gondolom mindenképpen egy kulcskérdés, már csak azért is kulcskérdés, mert ezek azok a vállalatok, akik a vállalati életciklusuknak a legelején vannak, és a vállalati életciklusuk elején a kontinentális banki alapú hitelezés vagy forrásbevonás azért az nem mindig áll rendelkezésre. És ezért a venture capitalnek, tehát a kockázati tőkebefektetőknek a szerepe az nagyon jelentős, és az volt még érdekes, hogy tényleg a nyugati módszertanok azok mennyire integrálják a kockázati tőkének a szerepét gyakorlatilag a gazdasági modelljeikbe és a gazdasági gondolkodásukba. Milyen sok típusú kockázati tőkét tudnak mondani, attól függően, hogy mennyire befolyásolják mondjuk a menedzsmentet, vagy mennyire befolyásolják a termékportfóliót. És amikor megkérdeztük, mert ugye ezeket különben mi sem nagyon ismertük, és amikor megkérdeztük az innovatív vállalatokat, hogy ők ismerik, a magyar innovatív vállalatokat, hogy ők ismerik-e, akkor az volt a megtapasztalásunk, hogy ők sem nagyon ismerik. Tehát Magyarországon ezek a finanszírozási formák sajnos nem csak az, hogy nem elérhetőek, hanem ezeknek az innovatív vállalatok számára sem ismertek. Úgy gondolom, tehát a finanszírozás az mindenképpen egy olyan tényező, amit közép és hosszú távon azt fejleszteni kell.
Hát köszönöm szépen, András. Tartunk egy pár perces szünetet, már mint mi a csatorna, az persze nem áll, hiszen jönnek a hírek, és utána folytatjuk a Napvendége című műsort, amelynek főszereplője Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank elemzési igazgatója, és alaposan belemegyünk továbbra is a növekedés jelentés különböző pontjaiba.